Úrvacsora Isten tiszteletünk alkalmából még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök. Úrvacsora Isten tiszteletünkhöz néhány alapigét választottam, és egy hosszabb ige szakaszt, amely alapján szeretném, hogyha Jézus Krisztus kényszenvedéséről, az ő megdicsőüléséről egy kicsit elmélkednénk, hiszen az úrvacsorának a témája az kötött, Jézus Krisztus kényszenvedése, kereszthalála, amelyet értünk bűnös emberekért meghozott azért, hogy minket megváltson és üdvözítsen. Az első ige, amit felolvasok, a Zakariás könyve 12. fejezet 10. versének az egyik része. Arra emelik majd tekintetüket, akit átszúrtak. Arra emelik majd tekintetüket, akit átszúrtak. János evangélium a 12. fejezetéből pedig, így szólt az Úr Jézus, és én, ha felemeltetem e földről, mindenkit magamhoz vonzok. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. És a Zakariás könyve 13. fejezetéből az első verset. Azon a napon forrás fakadt Dávid háza és Jeruzsálem lakói számára, hogy megtisztuljanak minden bűntől és tisztátalanságtól. Tehát egy forrás fakad Jeruzsálem lakói számára, és Dávid háza számára, tehát Isten népe számára. Mi ez a forrás? Milyen ajándékokat adott az Isten nekünk, fia Jézus Krisztus áldozata által? Néhányat szeretnék majd az igehirdetés végén ezekből az ajándékokból feleleveníteni, és veletek megosztani. De mielőtt felolvasnám ezt a hosszabb szakaszt, amit János evangéliumából választottam, de elmondom a történetet, hogy mi előzi meg az eseményt. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a görögök mentek oda, és szerették volna Jézust látni, miután Jézus bevonult Jeruzsálembe, és hát szóltak Andrásnak, András pedig Fülöpnek, vagy Fülöp Andrásnak. A lényeg az, hogy ez a két apostol mindig együtt működik, és oda mentek Jézushoz, és azt mondták neki, hogy hát Uram, szeretnének a görögök téged látni. És képzeljétek el, hogy biztos ismeritek a történetet, hát Jézus nem ment oda, hogy a görögöknek megmutassa magát, és nem azért nem ment oda, mert őket megvetette volna, miközben a zsidókat elfogadta, nem erről van szó, hanem azért, mert Krisztus a saját maga megüresítése, megalázása útját választotta, és nem az önfelmagasztalás útját. És ezt kell nekünk világosan megérteni, mert ez az üzenetnek a lényege, hogy Krisztus nem népszerűséget keresett, ő nem azért jött ebbe a világba, hogy saját magát előtérbe helyezze, és éppen erre tanítja a tanítványait is, hogy ők maguk se helyezzik magukat előtérbe, hanem tanuljanak meg alázatosnak lenni, mint ahogy maga Jézus Krisztus is az. Úgyhogy most akkor fel is olvasnám ezt a részt, mert közben Jézus tanítja a tanítványait, és egy szózat is elhangzik az égből, maga az Atya is válaszol. Lássuk, hogy hangzik ez a rész János evangélium a 12. fejezet 20. versétől. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek, hogy imádkozzanak az ünnepen. Ezek azért a galileai Betsaidából való Fülöphöz mentek, és kérték őt mondván, Uram, látni akarjuk Jézust. Ment Fülöp, és szólt Andrásnak, és viszont András is Fülöp szólt Jézusnak. Jézus pedig felelte nékik mondván, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Bizony-bizony mondom néktek, ha földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Aki szereti a maga életét, elveszíti azt, és aki gyűlöli a maga életét a világon, örök életre tartja meg azt. Aki nékem szolgál, engem kövesse, s ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. S aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Most az én lelkem háborog, és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától. De azért jutottam ez órára. Ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Szózat jött azért az égből, meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem. A sokaság azért, amely ott állt és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgött. Mások mondták, angyal szólt néki. Felelt Jézus is mondta, nem én érettem lette szózat, hanem ti érettetek. Most van e világ elítélése? Vagy most van a világ fölött ítélet? Most vettetik ki e világ fejedelme? És én, ha felemeltetem e földről, mindenkit magamhoz vonzok. Ezt pedig azért mondta, hogy megjelentsen, milyen halállal kell meghalnia. Mert ez az a hosszabb evangéliumi szakasz, amiről szeretnék a mai alkalommal nektek szólni, hogy Krisztus az alázat, az saját maga kiüresítése, megaláztatásának az útját választotta egészen a második halál borzalmainak az elszenvedéséig, azért a legmélyebb szintre ereszkedett le a legmagasabbról az Isten trónjától, a mennyből, azért, hogy minket, akik a bűnben, bűnek a mélységeiben vagyunk, fölemeljen és átvigyen az ő országába, ingyen kegyelemből. Tehát Krisztus a legmélyebb megaláztatást viselte el, hordozta el értünk. Miért? Hát két dolgot tudnánk erre válaszolni, hogy miért viselte el. Egyrészt, hogy örök életet adjon, másrészt, hogy példát mutasson. Hogy örök életet adjon nekünk az ő halála és feltámadása által. Mit mondott? Hogy tanította a tanítványait? Ha a gabonamag egyedül marad, és nem hal el, akkor nem hoz termést. Ha viszont elhal, akkor bőséges termést hoz. Így hozott bőséges termést a hívő emberek életében, sok száz vagy millió ember életében a Krisztus helyettes áldozati halála. Krisztus tehát elhordozta a legmélyebb megaláztatást, a szenvedést és a második halál borzalmait, hogy nekünk, a benne hívőknek örök életet adjon. Elhisszük ezt? Ezen kívül még miért viselte el ezeket a borzalmakat? Önként? Azért, hogy nekünk példát adhasson. Mit jelent? A példa lényege az, hogy a tiszta, örömteli, teljes élet a halálon átvezet. Méghozzá saját énünknek, egónknak és önzésünknek a halálán átvezet. Amikor képesek vagyunk meghalni saját magunk számára, akkor tud az Isten bennünk élni lelke által. Addig nem. Tehát Jézusnak ezt jelenti a példamutatása, hogy szolgálni. Az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem azért, hogy ő szolgáljon és az életét adja oda váltságul sokakért. Tehát azok, akik mások szolgálatára odaszentelik magukat, Isten iránti viszont szeretetből, azok a meghalás útját válasszák. Az saját kényelmükről mondanak le, az idejüket adják, a pénzüknek egy részét, a tehetségüket, képességeiket, azok az Isten szolgálják, mert lemondanak saját magukról, a kényelmükről és sok mindenről, tehát meghalnak önmaguk számára azért, hogy Isten élhessen bennük. Aki meg akarja menteni az ő életét, az elveszíti. Aki érettem és az evangéliumét elveszíti az ő életét, az megtalálja azt. Ez egy másik változat, egy párhuzamos hely, amit most felolvastam, és kapcsolatban van az elhangzott szöveggel, de ez itt sokkal érthetőbb, és ezért mondtam el nektek az előbb. Az élet az önmagunk, az önzésünk legyőzésén keresztül vezet. Ha a gabonamag nem hal el, egyedül marad, de ha elhal, sok termést hoz. 18 éves voltam, telve élettel, ambícióval, és a 18 éves születésnapomra volt egy fiatal pár, akik hoztak nekem egy ajándékot. Látták, hogy én az Istent akarom szolgálni, de még nagyon sok mindent nem tettem le, és hát azért a világ szeretete is ott volt az én szívemben eléggé, akkor azt nem ismertem föl, főleg nem ismertem be. És kaptam egy kis ajándékot, úgy emlékszem, hogy havasi gyopárd volt. Néhány havasi gyopárd, nagyon szépen kipréselve is úgy hozták el, és egy kis lapocska volt alája rakva. Egy üzenettel. És ezen az üzeneten ez állt. Az embernek a győzelemért. Mindenek előtt önmagát kell legyőznie. Az embernek a győzelemért. Mindenek előtt önmagát kell legyőznie. Hát most gondold el, hogy milyen átlag fölötti intelligenciával rendelkezett az a fiatal pár, aki nekem ilyen ajándékot adott. És ilyen tanácsot adott. És évekig, azt hiszem, hogy még most is ott van a szülői házban, az íróasztalom lapja alatt ez az ajándék, tehát őrzöm jó szívvel. És ez most, amikor készültem, akkor eszembe jutott, hogy hát igen, másképp, ha az ember nem hal meg saját maga számára, hogyan támadtatna fel egy új életre? Mert aki meg akarja tartani, az el fogja veszíteni az életét. És aki odaadja Krisztusért, Krisztus iránti szeretetből és az evangéliumét, az megtalálja. Meg fogja találni. Hogyan lehetséges ez? Kedves testvéreim, úgy lehetséges, annál az egyszerű oknál fogva, hogy Jézus Krisztus ezt megígérte. Ezt megígérte. Ő fogja visszaadni. És méghozzá túl csorduló, megrázó mértékkel fogja visszaadni annak az életet, aki neki odaadja. Tehát a János 12.26-ban ezt olvastam. Aki nékem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Aki nékem szolgál, mondja Jézus, azt az Atya meg fogja becsülni, meg fogja tisztelni. Most gondold el a világmindenség Ura, Istene. Ezt mondta, ezt ígérte. És a másik ígéret, hogy Jézus azt mondta, hogy aki engem szolgál, engem kövessen, mondja Jézus. Ne a saját elképzelései szerint próbálja Krisztust követni. Ne a saját maga módján akarjon vallásos lenni, vagy hívő ember, hanem azt mondja Jézus, hogy engem kövessen. Ne a tanítványait kövessék, a hívők. Ne az egyházi vezetőket, hanem azt mondja, hogy aki engem szolgál, vagy nekem szolgál, az engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Tehát üdvözülni fog, Jézus el fogja vinni az ő országába, és vele lesz. Tehát mi szeretnénk úgy élni az életünket, a hívő életünket, nagyon sok keresztény így van ezzel egyébként, és ezért nem tudunk a világ világossága lenni. Mint közösség nem tudunk hegyre épült város lenni. Nem tudunk az élet sója lenni. Hát íztelen ez az élet, tele van önzéssel, hatalomvággyal, pénzhajhászással, élvezetők utáni kergetéssel, még hasonlókkal, és az emberek ki vannak égve. Hiányzik az élet sója az életükből. Mi azt szeretnénk, hogy a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon. Elnézést a hasonlatét, de találó. De Jézus nem ezt mondja. Ha a búzamag nem hal el, nem hoz termést. De ha elhal, bőtermést hoz. Aki nekem szolgál, az engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Tehát így szolgáljuk az Úr Jézus, hogy hallgassunk az ő szavára. Engedelmeskedjünk az ő igéinek. Szemléljük az ő életét. Gondolkodjunk, elmékedjünk az ő tanításain, az ő szavain, hogy hogyan szeretett Krisztus, hogyan szolgált minden élethelyzetben. Akkora gazdagság van az evangéliumban. Akkora mérhetetlen gazdagság. Szemléljük ezt. És a másik, hogyha valaki így szolgál, azt egyrészt meg fogja becsülni az Atya. Másrészt Jézus megígérte, hogy ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És a János 12.27-ben azt olvastam, hogy most az én lelkem háborog. Hát nem háborog. Tehát nem erről van szó, ez egy nem jó fordítás. Tehát Jézusnak a lelke nem háborgott, hanem mélyen megrendült. Mélyen megrendült, mert ő tudta azt, hogy miért jött ebbe a világba, és hogy mi ezzel szemben mi a tanítványai elvárás, hogy mutasd meg magad a görögöknek. Mint a galileai válság idején is, hogy hát te legyél a király. De Jézusnak megrendült a lelke, mert ő tudta, hogy miért jött. Azért jött, hogy életét áldozza oda, hogy minket megváltson és üdvözítsen. Nem azzal törődött, hogy magát megmutassa másnak. És ezzel is tanította a tanítványait, hogy ők se az önfelmagasztalás útját, és ne a siker útját válasszák, hanem azon legyenek, hogy minden nap kövessék Krisztust. Jöjj és kövess engem. Ezt Jézus neked is mondja. Jöjj és kövess engem. Aki pedig utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye fel a keresztjét minden nap, és úgy kövessen engem, mondta Jézus. Igen, testvéreim, tudom, hogy egy kicsit úgy tűnik, hogy mindig a másik, vagy nagyon sokszor úgy tűnik, ne használjuk ezt a szót, hogy mindig, nagyon sokszor úgy tűnik, hogy a másik kertje a zöldebb. A másiknak a keresztje a könnyebb, az az enyém a nehéz. Mindig így tűnik. De amikor egy kicsit elkezdünk beszélgetni egyik vagy másik testvérünkkel, vagy egyik vagy másik emberrel, kiderül, hogy olyan súlyos keresztet hord, ami számunkra az annyira nehéz, hogy az abszolút mi képtelenek lennénk, még egy tapotat is vinni a hátunkon. Gondoljuk csak ezt végig. Én már sokszor szembesültem ezzel, hogy én nem lennék képes azt a keresztet vinni, amit ő visz. Máskor pedig én így vagyok, hogy gyakran súlyosnak érzem a saját keresztemet. Bocsánat, ez most nem panasz akar lenni. Tényleg. Na, sokszor súlyosnak érzem, panaszkodok, méltatlankodok, néha lázadozok. És kedves testvéreim, ettől még súlyosabb lesz az a kereszt. Megmondom miért. Azért, mert még rosszabb lelki állapotba kerülök ennek következtében, mint amilyenbe voltam. A helyzet nem változott, nem javult, de én rosszabb állapotba kerültem emiatt, hogy nem fogadtam el ezt a Istentől nekem juttatott részt, amelyet a megtisztulásom és megszentelődésem érdekébe adott, és azért, hogy mások is megtisztuljanak és megszentelődjenek ebben a szolgálatban. Jézus úgy tanított, hogy példát mutatott arra, mit jelent az életünket odaszánni a Jóistennek. Tehát Jézus nem, a lelke nem háborgott, hanem mélyen megrendült, mert tudta, hogy a világ elvárásaival, a tanítványainak a vágya álmaival ellentétes irányba kell haladnia. Te szeretsz csalódást okozni azoknak, akiket szeretsz? Hát örömet szeretnél okozni, nem? Tehát mindenkinek, akit szerezte, örömet akarsz okozni. Én is így vagyok. Csalódást ki szeretne okozni? Ha pedig tudnád azt, hogy biztosan csalódás lesz, akkor hát próbálnád fölkészíteni rá, nem? Nem erről van szó? Hát Jézus is ezt tette. Mielőtt ment Jeruzsálembe, mikor eltökélte a szívébe, hogy Jeruzsálembe megy és áldozatul adja önmagát, háromszor is megjövendőlte és felkészítette a tanítványait, hogy most az emberfiát, fölmegyünk Jeruzsálembe, az emberfiát kiszolgáltatják a pogányoknak, megölik is, de harmadnapra föltámad. És az egyik résznél azt írja az evangélium, hogy a tanítványok elszomorodtak. Hát valamit megértettek, nagyon keveset, mert mindig a lelkük háborgott, és így eltaszították maguktól, hogy nem, nem, ez nem, veled nem történhet, uram, mondta Péter is. De valami keveset megértettek, de az egészet nem. Tehát Jézus próbálta tanítványait felkészíteni, próbálta őket tanítani, és minket is tanít. A példájával, az életével, a szavaival. Mert tudta, hogy nagyot fognak csalódni benne. És kedves testvéreim, tudjátok mi az érdekes is? Mi is így járjunk el. Miközben Jézus tanította a tanítványait, a közben saját magában imádkozott. Voltál már úgy, hogy beszélgettél valakivel, de közben magadban imádkoztál? Nagyon sokszor előfordult nálam is, mert rászorultam, hogy na most, uram, most segíts. És ő magában imádkozott, János 12:27. Most azért az én lelkem megrendült. Mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától. De hiszen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Szózat jött ezért az égből. Meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem. De most gondoljátok el, hogy Jézus tanít, közben az atyához fordul, szózat hallatszik az égből, olyan szózat, hogy mintha mennydörgés lett volna, vagy mintha egy angyal szólt volna hozzá, tehát a tömeg, a sokasság, amelyik körbevette Jézust, azok hallották. Jézusnak hallották ezt, hogy valami történt, hogy az atya vagy valaki szólt Jézushoz. Emlékszünk, hogy az evangéliumban vannak még ilyen jelenetek? Ezt a János evangéliumból, ezt a részletet, hát ezt nem nagyon szoktuk elemezni. Én nem nagyon hallottam ige hirdetést, lehet, hogy nagyon hiányos az én ismeretem, sőt biztos. Általában arról szoktunk szólni, hogy hát Jézus, amikor megkeresztelkedett a Jordánba, akkor tényleg az atya szólt, megnyílt az ég, ez az én szeretett fia, akiben nekem kedvem telik. Ott a Táborhegyén, amikor színében elváltozott a három apostol előtt, akkor is az atya szólt a felhőből, ez az én szeretett fiam, akiben nekem kedvem telik, és még hozzátett egy mondatot. Őt hallgassátok. Általában ezt a két részt szoktuk kiemelni, de itt ezt a harmadikot miért nem? Hát itt is szólt az atya, méghozzá az nagy sokaság előtt. Szólt az ő fiához. Ezzel igazolta, hogy Krisztus az élő Isten fia. A mennyei atya igazolta a sokaság előtt, hogy Krisztus az élő Isten fia. Hát hol hallasz te ilyet, hogy valaki beszélget, és akkor egyszer csak megszólal, mint a mennydörgés a mennybolton, és az atya szól, és akkor hát igazolta a fiát, mert szerette. És azt mondta, hogy megdicsőítettem, és ezután is megdicsőítem. Mit jelent az, hogy megdicsőítettem eddig? De először azt kérdezném, hogy mikor Jézus azt mondta, és akkor megszólította hangosan a mennyei atyát, atyám, dicsőítsd meg a te nevedet, hogy mit jelent ez, megdicsőíteni az atya nevét, ez azt jelenti, hogy ne az én akaratom legyen, hanem a tied. Mert a Getsemáni kertben ezért imádkozott. Jézusnak biztos, hogy nagyon jó akarata volt. Ő az Isten fia volt, egy tiszta, tökéletes lény volt. Mégis azt mondta, ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Úgy akarok élni és szolgálni, és az életemet odaadni, hogy Atyám, a te neved dicsőítessék meg. Kérlek, dicsőítsd meg a te nevedet. Te vidd végbe ezt, én készen állok erre. És a válasz mennydörgésszerűen hangos volt, és szózatként érkezett az égből, már megdicsőítettem, és újra meg fogom dicsőíteni. Megdicsőíteni az Atya nevét, hol találkozunk még ezzel egy másik formában? Hát a mi Atyánk imádságban, az első kérésnél. 7 kérés van. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy. Megszólítottuk a Jóisten. Jézus erre tanított. Mi az első kérés? Szenteltessék meg a te neved. Hát nem erre tanított Jézus? Hát miért? Miért ez az első kérés? Hát azért, mert ez a legfontosabb. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Szenteltessék meg a te neved. Add, hogy úgy éljek, hogy a te neved megdicsőjön. Úgy szolgáljak, úgy szóljak. Olyanok legyenek a tetteim, olyanok legyenek a döntéseim, az életvitelem, hogy megdicsőítse a te szent neved. Szenteltessék meg a te neved. Krisztus életében, szolgálatában, életszentségében a legtisztább módon és a legmagasabb módon dicsőült meg az Atyának a neve. Miért? Azért, mert Krisztus soha nem követett el bűnt, és mindenkor szeretett. A szeretetben mindvégig kitartott. És mindenkor a mennyei Atya akaratát teljesítette, teljesen meghalt saját maga számára, hogy az Istennek éljen. Tehát amikor Krisztus megdicsőíti az Atya nevét, akkor az Atya úgy magasztaltatik fel, és most figyeljünk, Krisztus, amikor megdicsőíti az Atya nevét, akkor az Atya neve úgy magasztaltatik fel, hogy nem a mennyei Atya magasztalja fel önmagát. Hát pont ez a lényeg. De az Isten nem magasztalja fel magát. Megmutatja azt, hogy nem a sátán útját követi az Isten, aki saját magát fölmagasztalta, és mindenkit maga alá akar vetni, hanem ő kiüresíti magát, és odaadja magát értünk, irántunk való szeretet. Ez ellentétes út, a szeretet önfeláldozó, és Krisztus ezt végbe viszi, és ezzel az Atya neve fölmagasztaltatik, hogy az Isten a szeretet. Tehát Krisztus, mikor azt mondta, hogy megdicsőítettem a nevemet, és ezután is meg fogom dicsőíteni, hogyan dicsőítette meg az Atya az ő nevét? Hát például Krisztus életével, szeplőtlen tiszta életével, a gyógyításaival, a tanításával, Krisztusnak minden cselekedetével, az Atya neve felmagasztaltatott. Láthatták a menny lakói, hogy van valaki ezen a földön, az emberfia, aki szereti az Istent, aki szereti a mennyei Atyát, és neki él teljes szívvel, és a bűnnek nem ad helyet. És az, hogy meg fogja dicsőíteni, az azt jelenti, hogy erőt fog adni Krisztusnak, hogy Krisztus a végtelen értékű áldozatot meg tudja hozni az elesett, bűnös emberért, mi érettünk. Krisztusnak nem volt szüksége arra, hogy hallja az Atyának a hangját ilyen hangosan. Mert az Atya a szózata hallatszott az égből, hogy meg is dicsőítem és újra megdicsőítem. Felelt Jézus és mondta nékik, nem én érettem lette szózat, hanem ti érettetek. Miért nem volt erre Jézusnak szüksége? Ézsaiás próféta 50. fejezetében azt olvashatjuk, hogy a messiásnak az Isten megnyitotta a fülét, a belső hallását. Itt egy belső hallásról van szó, hogy közvetlenül Krisztus hallotta az Atyának a hangját, és értette az ő szavát. Úgyhogy akkor szeretném ezt most felolvasni, Ézsaiás 50. fejezetéből, 4. verstől. Az Úristen bölcs nyelvet adott nekem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Minden reggel fölserkenti fülemet, hogy hallgassam őt, miként a tanítványok. Itt pontosítani kell a Károlyi fordítást, nem azt jelenti, hogy hallgassak, mint a tanítványok, hanem hallgassam őt, miképpen a tanítványok. Mikor? Minden reggel. Nekünk ez nem üzenet? Nekünk ez nem mond semmit? Minden reggel korán kelt az Úr Jézus és imádkozott. Kiment a galileai dombok közé. Az Úristen megnyitotta fülemet, és én nem voltam engedetlen. Hátra nem fordultam. És figyeljük meg, mivel folytatódik. Mit mondott neki a jó Atya? Mire készítette fel egész földi élete során az ember fiát? Hátamat odaadtam a verőknek, és orcámat a szaggatóknak. Képemet nem fedeztem be a gyalázás és köbdösés előtt. És az Úristen megsegít engem, azért nem szégyenülök meg. Ezért olyanná tettem képemet, mint a kova, és tudtam, hogy szégyent nem vallok. Nem a szívét keményítette meg Krisztus, hanem az orcáját. Elhatározta, hogy az Istennek, az Isten nevének dicsőséget fog szerezni. És az embert a bűn mocskából fölemeli, és üdvözíteni fogja. Krisztus ezt eldöntötte. Az atyával megbeszélték, és emberfiaként fölkészült erre, a kimondhatatlan hivatásra, erre a szolgálatra. És tudta, hogy mi vár rá. Pontosan tudta. Az egy másik kérdés, hogy amikor benne volt, az mit jelent? Valamit tudni, felkészülni rá, amikor benne lenni az egy egészen más dolog, de Krisztus ott is kitartott, a múlt alkalommal szóltam már erről. Szeretném még azt elmondani, hogy az Atya nevének azért is kellett Krisztus által megdicsőítetni, mert a bűneset óta a sátán folyamatosan vádolta az Istent az emberek bűnei miatt. Az Isten neve vád alatt volt, hogy ő lenne a felelős a bűnért és a halál miatt is. Ma is halljuk gyakran, hogy hát ha Isten volna, akkor ezt nem engedte volna meg. Meg lehet érteni, mert vannak olyan iszonyú fájdalmak és tragédiák az életben, hogy meg lehet érteni ezt. Még akkor is, hogyha a jó Isten be tudja kötözni a sebeket, és helyre fog hozni mindent, amit ő helyrehozhat, és neki megvan rá a hatalma és a szeretete is. De egy kicsit kihangzik az is, hogy hát nem csak fájdalom van, hanem egy lázadás is Istennel szemben, amikor ilyent hallunk. Tehát Istennek a neve vád alatt volt. Ám azzal, hogy az Isten az ő egyszülött fiát értünk áldozatul odaadta, és ő maga is együtt szenvedett. Amikor Jézus a kereszten függött, ezzel kinyilvánította, hogy ő képes végtelen árat, kimondhatatlan fájdalmat vállalni azért, hogy minket megváltson és üdvözítsen. Tehát az az Isten, aki az egyszülött fiát odaadja, értünk, hogy minket megváltson és üdvözítsen, az az Isten nem vádolható a bűnnel. Ő nem oka a bűnnek. És nem csak a fiát adta oda, hanem mindenkinek a legdrágább, ugye, a saját gyermeke, hanem ő maga együtt szenvedett fiával együtt, a lelkében. Hát akkor hogy lehetne vádolni az Istent? Aki ennyire szeret minket. Az embernek nem a halálát akarja az Isten, hanem hogy örökké éljen. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és ők bővölködjenek, mondta Jézus. Tehát az Isten nevét meg kellett dicsőíteni, mert az Isten neve vád alatt volt. De Jézus itt mondott valamit, még, most van-e világ károsztatása, most vetteti ki e világ fejedelme. Ugye e világ fejedelme ez a sátán. És én, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Ezt pedig azért mondta, hogy megjelentse, milyen halállal kell meghalnia. Kedves testvéreim, ezek a Biblia versek tanúságot tesznek arról, hogy miközben itt lent a földi szintéren Jézus Krisztus kínszenvedése elkezdődött, a közben a mennyei ítélőszéknél, fenn a mennyben, könyvek nyitottak meg. És elkezdődött az ítélet a világ fejedelme fölött. Nem ezt olvastuk? És amikor Krisztus meghalt a kereszten, akkor a sátánt örökre kitaszították a mennyből. Addig volt bejárása neki, mert Jóbot is vádolta. Jóbot, az igaz embert. De akkor kiderült, hogy semmi, amit mond, nem állja meg a helyét. Hogy kezdettől fogva hazug és gyilkos. És kiderült, hogy az Isten szent. Az Isten jó. Az Isten szeretet. És nem vádolható ő a bűnért. Nem felelős a bűnért. És hogy a mennyei lények ezt megértették. Most van a világ károsztatása, most vetik ki a világ fejedelmét. És amikor felemeltetem a földről, akkor mindeneket magamhoz vonzok. Mindenkit magamhoz vonzok. Hogyan, milyen módon vonz Krisztus minket magához? És minden embert, aki enged ennek a vonzásnak, és most itt a vége felé szeretnék erről szólni, hogy milyen ajándékokat adott Krisztus. Néhány, legalább három ajándékot. Milyen ajándékot adott Krisztus az ő kereszthalála által nekünk. Emlékszünk arra a jelenetre, amikor Jézus a kereszten függött, és imádkozott a gyilkosaiért, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Mit tette ekkor Krisztus? Közben járt a bűnösökért. Imádkozott, közben járt a bűnösökért. Szerette őket, megbocsájtott nekik. Mi ennek az üzenete? Neked is megbocsájt. Nekem is megbocsájt. Értem is közben jár, és érted is közben jár. Mert Krisztus nem személyválogató. Atyám, bocsáss meg nekik. Nem tudják, mit cselekszenek. Tehát nem kell egész életünkben a bűneinket hordozva a hátunkon, vagy a lelkünkön, szemlesütve járnunk. Nem is kell magunkat mentegetőzzünk, hogy hát a másik sem különb a Deákné vászlánál. Az is ugyanúgy vétkezett. Nem kell saját magunkat se felmentenünk, se igazolnunk. Elég nekünk az, hogy Krisztus közben jár értünk, és azt mondja, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek, és az Isten megbocsájt neked is, téged is szeret, ha te megvallod a bűnödet, és el akarsz ott túlszakadni. Második ajándék, egy csodálatos szolgálatot bíz ránk. Nem tudom, észrevettük-e, hogy ez is ott van a kereszt alatt. Egy olyan szolgálatra hív meg minket, amely megtisztítja a lelkünket, és amely megszentel minket, és a jellemünket formálja. Arról van szó, amikor Jézus édesanyja ott áll a kereszt alatt, és János apostol. És Jézus így szól, asszony, ime a te fiad. Jánoshoz, ime a te anyád. Hát kedves testvéreim, ennél egyszerűbben és világosabban nem lehet elmondani azt, hogy kedves édesanyám, kérlek, úgy szeresd a fiatal tanítványomat, mint ahogy engem szerettél. Fiatként szeresd és fogadd be őt. Asszony, ime a te fiad? János, drága tanítványom, szeretett tanítványom, kérlek, viselj gondot az édesanyámra, ahogyan én tenném. Úgy szeresd őt, ahogyan én szerettem, és ahogyan tőlem láttad. Máriának, édesanyjának, szeresd Jánost. Szeresd a másik embert, akit melléd adtam. Szeresd őt, az én tanítványomat. Tehát Máriának szeresd Jánost, szeresd Jánosban az Úr Jézust. Tehát, mintha fiát. Tehát akkor Jánosban lásd meg Jézust. A másik emberben lásd meg Jézust. Jézusnak a szeretetével szeresd a másik embert, az én tanítványomat. Tehát szeressük. Hogy a másik emberben lássuk meg Jézust, és szeressünk úgy, ahogy Jézus szeretett. Ezt jelenti számunkra az, hogy asszony, ime a te fiad. János, ime a te anyád. Szeressünk Jézus szeretetével, és a másik emberben Jézust keressük, és őt szolgáljuk, és őt szeressük. Nyilvánvalóan ez konkrétan azt is jelentette akkor, hogy János maga mellé vette Jézus édesanyját, és gondoskodott róla haláláig. Ez nyilván ezt is jelentette, de ilyen formában. És ez mindig egy konkrét feladat. Mert olyan szépen lehet beszélni arról, hogy hát szeresd a másik embert úgy, mint Jézust, és szeresd Jézus szeretetével. De ez egy konkrét feladat volt. Hát Jézus konkrétan kéri, hogy ott, aki melletted van, vagy akit az Isten odarendelt, vagy amilyen helyzetbe kerültél, akkor úgy szeresd, mint Jézus, ahogy szeretett, és a másik emberben Jézust keresd, és őt lásd. A férfi ne a nőt lássa meg, és a nő ne a férfit keresse, és ne a pénzes embert lásd meg, és ne azt, hogy szegény, Jézust lásd meg a másik emberben, és őt szolgáld, teljes tisztaságban. Ez a második ajándék. És van még egy harmadik ajándék is, többek között, amit szeretnék felolvasni nektek, vagy elmondani. Valamivel még vonz magához Krisztus minket és minden embert. Mit mondott a jobblatornak, a gonosztevőnek, aki a jobbján volt? Bizony mondom neked ma, velem leszel a paradicsomba. Mi ebben az ajándék? Nem csak a lator számára, hanem a mi számunkra is. Először is, hogy a veszőt hova kell kitenni? A maszócska után, vagy a maszócska elé? Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomba, vagy bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomba. Hogy a maszócska után kell kitenni, ezt a következő is indokolja, hogy az Úr Jézus azt mondta, hogy amiképpen Jónás volt 3 nap és 3 éjjel a Cethal-gyomrában, úgy lesz az emberfia is 3 nap és 3 éjjel a föld gyomrában. És itt 3 megkezdett napot kell érteni. Hát, hogyha a Krisztus a föld gyomrában volt majdnem 3 napig, akkor nem lehetett a paradicsomba, mert a paradicsom nem a föld gyomrában van. Ezen kívül feltámadása után mit mondott Mária Magdolnának? Még nem mentem fel az én atyámhoz. Hát ha még nem ment fel az atyához, akkor a jobblatort nem vitte fel a mennybe, a paradicsomba. Még nem mentem fel az én atyámhoz. Ezért a maszócska után kell kitenni a vesszőt, mert a görögben, az eredetiben nem volt se pont se vessző. Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Akkor mi a jelentősége a mának, a maszócskának? Hát az, hogy ma, amikor én ezt az áldozatot érted, meghozom, én neked megígérem, hogy velem leszel a paradicsomban. És tudjátok, hogy mi a csodálatos ebbe az egészben? Egyrészt a kegyelem munkája annak a bűnös ember életében. Hogy ő akkor hitt Krisztusban, amikor senki nem hitt benne. Miért? Valaki más megszólalt? Máriának, az édesanyja mondott valamit? A kedvenc tanítvány, szeretett tanítvány megszólalt? Mondta azt, hogy fiam, bízom benned? Hogy Jézus, te vagy az élő Isten fia? Senki nem szólt. A legnagyobb sötétség nehezedett Krisztusra és a Golgotára. De a kegyelem kimunkálta ennek a bűnös embernek az életében, az utolsó pillanatban azt, hogy megvallja bűnét, elismerje bűneit. Ezért tudta Jézus megígérni, mert azt mondta a társának, hogy mi jogosan, méltán szenvedjük ezt, amit szenvedünk, de ő ártatlan. Elhatárolódott a bűnétől. És megpártolta Jézust, aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom a mennyei atyám előtt. Emlékezzél meg róla, amikor eljössz a te uralmaddal. És Jézus, biztos vagyok benne, hogy elcsodálkozott. Halála előtt elcsodálkozott. És odafordult, és azt mondta, annak, aki hitre jutott a legnagyobb sötétség és a legnagyobb megpróbáltatás közepette, amikor Krisztus királyságából semmi nem volt, semmi nem látszott. Krisztus eljövendő uralmából semmi nem látszott. Sőt, annak ellentéte látszott, a kudarc. A teljes kudarc és ellehetetlenülés. Mert a tanítványok elszaladtak, Péter megtagadta, Júdás elárulta, és János se tudott semmit mondani. És akkor a jobblator azt mondta, hogy emlékezzél meg rólam, amikor eljössz uralmaddal. Van olyan fordítás, amelyik úgy hozza, hogy emlékezzél meg, mikor eljössz a te országodba. És akkor csodálkozunk, hogy hát hogy jöhet itt az ő országa erre, és még bocsánat, kitérek egy pár szó erejéig. Hát úgy, hogy Krisztus, amikor visszajön, akkor az atya átadja neki az uralmat itt a föld felett, és akkor ez már az ő országa lesz. Ő a saját uralmába, királyságába érkezik vissza. Hát erről van szó. Emlékezzél meg, Uram, milyen hitre jutott ez az ember, ez a bűnös ember. Emlékezzél meg, amikor eljössz a te országodba. Szeretnénk hallani azt, amit Jézus a jobblatornak mondott? Bizony, mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Én biztos vagyok benne, kedves testvéreim, hogyha mi megvalljuk bűneinket, megbánjuk azokat, Krisztusról tanúságot teszünk, meg akarunk halni önmagunk számára, hogy Krisztusnak éljünk. Krisztus nekünk is. Ezt fogja mondani, és ezt mondja. Bizony mondom neked ma, velem leszel a paradicsomban. Én ebben egy pillanatig nem kételkedek. Hogy neked is ezt fogja mondani. Akármilyen bűnös ember vagy. Neked is ezt fogja mondani. És Jézus azt mondta, hogy aki hozzám jön, én semmiképpen ki nem vetem. Nem azért halt meg a Golgotán értünk, hogy minket elutasítson, hanem azért, hogy nekünk örök életet adjon. Hogy kinyilvánítsa az Isten szeretetét, irgalmát, kegyelmét irántunk. Ezért bízzunk benne. Ne féljünk. Bízzunk benne. Értünk is közben jár. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Minket is megbíz, hogy a másik emberben lássuk Jézust, és Jézus szeretetével szeressünk, és nekünk is azt mondja, hogy bizony mondom neked ma, velem leszel a paradicsomban. Aki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Amen.